A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig dr. Bánfi Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tőke Alapkezelő ZRT vezérigazgatója, és folytatjuk a műsor első részben megkezdett beszélgetést, ez pedig ugye a tőke programról szól. Hát említetted a kondíciókat, és a fejembe egy kérdés motoszkál, hogy aki a kondíciókat, meg az előírásokat teljesíti a pályázati kiírásnál, az automatikusan a programnak lesz az eleje, vagyis tulajdonképpen bármely cég megkaphatja ezt a lehetőséget, ezt a forrásjutást?
Sok cég megkaphatja, abba az irányba megyünk, hogy minél többen tudjanak sikeresen pályázni, de vannak bizonyos megkötések. Ugye, ha felmennek a demjantőkeprogram.hu-ra a kedves vállalkozók, akkor ott pár perc után látni fogják, hogy egyáltalán jogosultak-e erre a programra. Amit előjáróban le lehet szögezni, bár nagyon szeretnénk, erről szintén beszéltünk, de mezőgazdasági agrártípusú gondolkodást nem tudunk direktben finanszírozni, ennek különben EU-s tiltás az oka, de élelmiszeripari vállalkozásokat, ami egyébként nagy siker is az élelmiszeripar oldaláról ez a termék, abszolút várjuk külön, hogy jelentkezzenek.
Tehát élelmiszerfeldolgozóipari cégekről beszélünk alapvetően.
És ugye itt még, amit majd amikor beszélünk a bővítésre, a kereskedelmi tevékenység is bejön majd a képbe a következő hetekben, és kereskedő cégek számára is elérhetővé válik. De ha visszamegyünk erre, tehát megnézzük, hogy egyáltalán lehetséges a jelentkezés, ugye 300 millió forintos árbevétel limit van, két lezárt üzleti vonatkozásában átlagban, és a két fő foglalkoztatás az ERT és KFT forma. Átmegy a cég, viszont utána kell egy ötlet, kell egy üzleti terv, amit fel kell tölteni, ebben kb. Nyújtunk segítséget a vállalkozó számára, de le kell írni azt, hogy pontosan mire akarja felhasználni ezt az összeget. Tehát ezt nem úgy kapja, hogy szabadon felhasználható, bár eléggé sok olyan eleme van a programnak, ami igazából egy nagyobb szabadságot feltételez a későbbiekben, de meg kell lennie a nagy ötletnek, a nagy víziónak, hogy mit szeretne ebből megvalósítani, ezt odaírja, utána az elmúlt éves adatokból történik egy pénzügyi úgynevezett scoring vagy minősítés, és utána tudunk ebben az egészben tovább menni. Sokan, eddig különben meg kell mondjam, a jelentkezők közül nem jutnak el, pedig tényleg egy fél órás munka szerintem, amit foglalkozni kell ebben, de ezt megtették, akkor utána bejön a helyi kamara, területi kamara, aki segíti a vállalkozót abban, hogy milyen olyan jelleg van kamarai oldalról, amiben igazából az ő beágyazottságát, az ő szerepét, az ő helyzetét tudja erősíteni a program által, kamarai oldalról, és mellette jön egy ilyen mi általunk végzett értékelés is, ami magát az üzleti tervet értékeli. Tehát az üzleti tervre azért felhívom a figyelmet. Viszont szerintem egy fontos elem, hogy az elmúlt időszakban, amit a fél éve működünk és helyezzük ki ezt a forrást, azt tapasztaltuk, hogy sok esetben ennek az üzleti tervnek a összeállítása nehézséget jelent a vállalkozónak, és mi a számosságot tekintve ezt nem tudjuk azért minden egyes esetben megcsinálni a vállalkozó helyett, bár ott vagyunk és segítünk. Ugyanez igaz a kamara oldaláról is. Ezért elindult egy úgynevezett voucher program, aminek az a lényege, hogy akkreditált tanácsadók, akik az NGM leányintézményén, az MGFÜ-nél akkreditálva vannak, segítik a vállalkozót, és az MGFÜ, az NGM ehhez plusz forrást is biztosít, vissza nem tétendő forrást. Pont mondtam, hogy nincs ilyen forrás, de látszik, hogy azért van, csak meg kell találni, és tanácsadói oldalon 80%-ban kifizeti ezt a tanácsadói költséget, és a maradék mondjuk 8-900 forint, az pedig, hogyha eléri a maximális támogatási mértéket, a 8-900 forintos önerő rész, az pedig a programban felhasználható, tehát a 200 millió forint, vagy 100-200 millió forintig terjedő folyosításnak a felhasználására alkalmas. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy lehetőség, de az üzleti terv és az ötlet, annak meg kell lenni a vállalkozónál.
Ezek egyébként szép gondolatok, hogy technológiai korszerűsítés, új piacok elérése, megnyitása, zöld beruházások fejlesztése, de egyébként ha mondjuk ilyen tételeurok, mint forgóeszköz finanszírozás, amely nagyon foglalkoztatja a vállalkozásokat, az mennyire kulcs eleme ennek a programnak?
Szerintem abszolút. Tehát ez a forgóeszköz finanszírozás ez abszolút azért jött be, mert vállalkozói oldalról erre igény volt. A kezdeti program, amivel elindultunk, ez nem tette lehetővé, de egyértelműen lehetett látni, hogy a vállalkozóknak egy olyan forrás kell, ami nem teljes mértékben azt fedi le, amit most éppen kitaláltak, hanem a későbbi, a következő 6 év során lehetőséget biztosít a számukra, és itt a forgóeszköz finanszírozás az abszolút azt lehet látni, ez egy hiánycikk, nem nagyon teszi lehetővé több program is, és sok esetben a vállalkozó létét, a vállalkozás működését, ez könnyíteni meg a legjobban, hogyha ezt lehetővé tenni, és ez lehetőségként felmerülne. Abban az irányban megyünk, hogy pár nap, egy héten belül ez a forgóeszköz finanszírozás 50% mértékig lehetővé válik a programnak a terhére a programból.
De a műsor első részében beszéltünk arról, hogy alapvetően Európában a hitelek finanszírozása dominancia, míg az Egyesült Államokban nagyon sokkal inkább a tőkeági finanszírozás, és hogyha rágondolunk a Egyesült Államokban felbukkanó új cégekre, mind-mind egy ilyen trendi, és tulajdonképpen új hullámos vonalat képviselnek, itt mennyire volt tudatos megcélozni hát ezt a vonalat, ha lehet így fogalmazni.
Arra gondolsz, hogy a digitalizáció, AI, ugye az abszolút ilyen sikerszó, kicsit ilyen hype-olt szó szerintem az elmúlt egy-két évben. Ez nem volt ilyen szempontból berögzülve, de egyértelműen azt lehet látni, nekünk van egy másik sipkánk is, külön Balogh Ádámmal, van egy privát alapkezelőnk is, ami különböző private equity vagy kockázatőke befektetéseket végez, és ott is a digitalizáció mellett az AI most az, ami ilyen szempontból mindent visz, ezt lehet mondani, és azt gondolom az AI-nak be is kell épülni a vállalkozói gyakorlatba. Erre mindenképpen kell segítség. A programalkotó oldaláról nem tudom, hogy volt erre külön cél, de magában a kapacitás bővítéshez, a gyártó vállalatok számára, az automatizáláshoz szerintem ugyanúgy hozzátartozik digitalizációt tekintve, hogy AI toolsokat, AI eszközöket, lehetőségeket beépítsék a működésükbe. Ezt a program lehetővé teszi.
Már talán pedzegettük a műsor első részében a bővítés lehetséges mikéntjeit, de talán térjünk vissza rá. Mármint ami ezt, a programot illeti.
Nagyon jól hangzik, de elmondom akkor még egyszer azt a részét, hogy meghallottuk a vállalkozók szavát, bízom benne. Tényleg egy országos roadshow-ba vagyunk most is, és már tavasszal lefolytattunk egy ilyet, és az jött vissza számunkra, azok a jelzések, azok az inputok jöttek a vállalkozóktól, hogy különböző egyéb felhasználási kör szükséges a számukra, hogy a működésük az jobbá váljon és könnyebbé. Itt jött be az előbb említett forgóeszközfinanszírozás, emellett bejött az akvizíciós lehetőség, az is egy kulcs dolog szerintem, üzletrészvásárlás, részesedésvásárlás tesz lehetővé a program. Amellett fontos dolog, bár nem hiszem, hogy ez lesz köm a legfajsúlyosabb program vonatkozásában, hogy a generációváltást elősegíthesse a program. Tehát ez a tulajdonosi vezetői kivásárlás.
Ez a másik trendi téma, a mesterséges intelligencia.
Tíz éve
hát igen, de most szerintem most még erősebben, hiszen ha belegondolnak, akik annak idején elkezdtek vállalkozni, már nyugdíjas korban vannak tulajdonképpen.
Igen, tehát a rendszerváltás utáni kör sok esetben a generációváltást azért nem tágítsuk ki. Ez nem azt jelenti, hogy a gyerekekre kell feltétlen, hanem az a második, harmadik vonalban lévő vállalkozók számára, akik az adott vállalkozásnál ott vannak, és tovább tudják vinni ezt a vállalkozást, és még inkább meg tudnak szólítani új piacokat, új, idézőben mondom, nis olyan piacokat, ami a lehetőség az adott vállalkozás számára. És erre van komoly igény, ez látszik, és nagyon kevés programból lehetséges ezt megvalósítani. Még hadd térjünk vissza a változásra, ugye ez a nem spekulatív célú ingatlan vásárlást is lehetővé tesz a program majd a későbbiekben, szerintem ez is egy jelentős mértékű változás. És hogyha azt nézzük, hogy milyen olyan terület mellett milyen olyan igény mutatkozott, ami igazából szükséges, ez a kereskedő cégek behozatala. Eddig nem volt lehetséges, de a mostani változásokkal után komoly igény van erre, és a minisztérium oldaláról abszolút nyitott füleket találtunk ebben a vonatkozásban is. Lehetővé válik számukra is, hogy tudjanak pályázni sikerrel a program.
Na oldalára. És akkor egy fontos kulcselem ugyancsak az életképesség, és ez a program szempontjából is, meg a vállalkozások szempontjából is valószínűleg egy mérföldkő, nem? Mármint, hogy életképes legyen a program, és életképes vállalkozásokat finanszírozzatok.
Igen, egyértelműen ez, amit mondasz. Nekünk is olyan típusú vállalkozásokat, KKV-kat kell megtalálni, akik igazából a gazdasági növekedéshez hozzá tudnak tenni, akár közvetve, akár közvetlenül, és tényleg a magyar gazdaság fejlődését egyértelműen erősítik. Ez egy kulcs dolog. És az összegre még térjünk vissza szerintem. Az is egy jelentős mértékű változás várható ebben a vonatkozásban. Eddig ugye 100 és 200 millió forint között lehetett pályázni, de minimis alapon történik külön a támogatás meghatározása, hogy mit tudunk adni a cégeknek. És azt látjuk, hogy aki tehette, a döntő többsége a vállalkozásoknak 97-8%-a maximumra pályázott, és ez a de minimis korlát lehetővé tesz egy nagyobb finanszírozási lehetőséget is, nagyobb tőkebeszállás tulajdonos hitel formájában, és ezért duplájára, 400 millió forintra fogjuk felemelni a maximum összeget, és azt látjuk, hogy ez még szintén segítheti az adott vállalkozást, hogy egy nagyobb beruházást hajtson végre. Önerőként viselkedik ez a tőkeelem, tehát azt kell látni, hogy egy tőkejuttatáshoz hozzácsapódhat kétszer-háromszor akkora összeg banki hitel formájában, és hogy ezt megnézzük, hogy 400 millió forint lesz ez a maximum, és ahhoz jön mondjuk egy bő 1 milliárdos banki hitel, akkor egy elég komoly beruházás.
Magyarán ugye beszéltünk arról, hogy a hitelági finanszírozás mellett belép a tőkeág, és a kettő nem zárja ki egymást, hogy kiveszem a szavaidból, sőt erősíti.
Sőt, a banki oldalról abszolút pozitív, nem véletlen azért hozzáteszem, mert ugye a struktúrában, tulajdonos struktúrában mi hátrébb vagyunk sorolva, mint a bank, tehát bármi probléma lesz a későbbiekben, vagy pedig visszafizetésre kerül sor, akkor a bank elsőként megkapja azt a forrást, amit igazából visszaigényel a vállalkozástól, és mi abszolút hátra vagyunk ebben sorolva, ebben a kérdéskörben. De szerintem ez nem probléma. Itt nem bántva a bankokat, azért hozzáteszem, bízom benne, hogy pozitív elemként sokkal aktívabban résztünk venni az adott vállalkozás életében. Mi tényleg ott leszünk, és nem csak mi, a kamara is. Tehát itt a kamarának tényleg ez a szerepe, és szerintem a kamara nagyon jól meg is találta ezt, hogy ebben tud segíteni a KKV-knek, az adott helyi vállalkozóknak, és ez a program ennek egy ilyen gyümölcse, ennek a megvalósulása, és szerintem ez egy tényleg egy olyan lehetőség, amit ha nézi az adott vállalkozás, akkor igazából ebbe tud élni, akkor ez egy hosszú távon egy gyümölcsöző együttműködés lehet a kamarával és a vállalkozó, a kamara és a vállalkozó között.
Mondjuk a vállalkozó az oszt és szorozó, hogy csak a pénz, az üzlet foglalkoztatja, mennyivel jobb ez a konstrukció, mondjuk, hogy egy szimpla bankhitelhez képest. Látható Magyarországon a vállalathitelpenetráció, ugye van még bőven mozgástér, de idén pedig be se indult.
Egyet értek ebben. Beindul a kedvezményes kamatozású hitelek oldaláról. Ugye most van kormányzati cél és jelentős változás a Széchenyi kártya vonatkozásában, szerintem ez ad egy nagy lökést különben.
De ha nem lenne állami boom, állami háttér, akkor egyébként meg továbbra is csak a statisztikát böngészhetnénk, nem?
Igen, hát a vállalkozói attitűdnek változnia kell. Ugye erről beszéltünk, ez az ingyen olcsó pénz korszaka, szerintem nem hibáztatható ezért a vállalkozó. Ő abban szocializálódott pár évvel ezelőttig, hogy visszanemtétendő támogatásokat kap, vagy pedig 0%-os hitelt kap, és igazából így kell megvalósítani a saját üzleti működését, és emiatt azt gondolom, hogy ennek egy hosszabb időszaknak kell eltelnie, hogy ezt igazából megváltoztassa a gondolataiban, és beépüljön az ő üzleti logikájába. De szerintem ez folyamatosan zajlik. És hitellel szemben azt tudom mondani, mert a hitelnek is számtalan előnye van, hogy ez egy fontos dolog, hogy mi nem kérünk fedezetet emögé a tőkejutatás mögé, és ez szerintem ez abszolút egy olyan lehetőség, hogyha végig gondolja az adott vállalkozás, akkor szerintem ebben mindenképpen, ha megteheti, élni kell, élni szükséges, mert jobb helyzetbe hozza magát a versenytársakkal szemben, de ahogy hangsúlyoztuk és beszéltünk róla, kell egy ötlet, meg kell látni azt, hogy miben akar fejlődni, és milyen olyan dolgot szeretne megvalósítani ebből a plusz forrásból, ami igazából előre viszi az ő vállalati gondolkodását és a vállalkozásának az értékét.
Most neveket nem említve, meg konferenciát sem említve, de ugye a program kritikusai szerint ez is az olcsó pénzeknek az időszaka, amikor az állam beszáll ilyen programokkal. Erre miként lépsz? Mert többször is szóba került, hogy lehet az olcsó pénzek korszaka.
Ugye szerintem ez egy életciklus görbén, most ezt úgy kell elnézni, hogy a vállalkozókat úgy lehet igazából bevonni, úgy lehet gazdasági pluszt hozzáadni általuk a gazdasági növekedéshez, a magyar gazdasághoz, hogyha edukáljuk őket, segítjük őket. Hozzászoktatta őket a világ, nem Magyarország különben, ez abszolút világspecifikus volt Covid környékén, Covid előtt már elkezdődve, és Covid alatt is, ez ahogy mondtuk, ez a olcsó és ingyen pénz korszakához, és most jelenleg úgy lehet piaci alapúvá tenni az ilyen típusú finanszírozást, hogyha ennek van egy olyan típusú görbéje, ahol éppen most szerintem ebben a stációban vagyunk, vagy ebben a stádiumban vagyunk, azt lehet mondani, hogy közép oldalról kellenek azok a kedvezményes kamatozású tőke- és hitelprogramok, amivel a vállalkozás látni fogja, hogy bár vissza kell fizetni ezt a forrást, és relatíve egy piachoz képest egy picivel kedvezőbb forrásköltséggel, de meg tudja valósítani tényleg az adott beruházást, és az az üzleti terv, amit ő letett az asztalra, az sikerre viszi és megvalósítja. Lehet, hogy pár év múlva meg eljön a piaci korszak, és igenis 10-12%-os kamatozású tőkejutatásokat tudnak majd a vállalkozások visszafizetni. Bár szerintem ahogy beszéltünk, itt megint beköszön azt, hogy a tőke szerepe az meglehetősen alacsony ebben az országban, ebben a régióban, és szerintem ez is szükséges, hogy legyenek ilyen állami támogatású tőkeprogramok, és a KKV-k saját bőrükön tapasztalják meg azt, hogy ez igazából pozitív az ő számukra, és nem pedig egy veszélyforrás.
Pedig ez a logika mentén jutunk el odáig, hogy úgy mik az elsőkörös tapasztalatok a tekintetben, hogy tulajdonszerzés vonatkozásában beszáll a kamara is a tőkeprogramba. Hogyan viszonyulnak ehhez a vállalkozások?
Szerintem örülnek neki. Tehát azt lehet látni, egy új kamara épül, egy Nagy Elek elnök úr vezetésével kamara reneszánsz zajlik. Kicsivel kevesebb, mint egy évvel ezelőtt volt egy jelentős változás a kamara életében, és én azt látom, sokkal piacibb, sokkal inkább a vállalkozó igényeknek megfelelő kamara született. Ez a folyamat még nyilván most is zajlik, de ez egy jó válasz arra, hogy a vállalkozókért van a kamara, és nem pedig fordítva, hogy korábban sok esetben ezt tapasztalták a vállalkozók. Tehát én szerintem ez mindenképpen egy jó irány, de még a munka jelentős része előttünk van, de ez a tőkeprogram is bizonyítja azt, hogy kamarai oldalról tényleg egy olyan dolog született, ami tulajdonképpen a kamarával lehet a legtöbbet hozzátenni az adott vállalkozó számára azért a sikerért, hogy az üzleti siker megvalósuljon. És még egy dolgot hadd tegyek hozzá. Ugye előbb beszéltünk itt a hitellel szemben. A hitellel szemben azért azt is hozzáteszem, hogy nincs havi kamatfizetés, ami szintén egy nagy előny. Ugye egyrészt a végén kell visszafizetni egyben azt az összeget, amit biztosítunk a vállalkozónak, és évente egyszer kell jelentősebb része után fizetni kamatot, a tulajdonosítel után, és a tőkejutatás után pedig a legvégén, hatodik év végén szükséges a visszafizetés. Még egy gondolat. Ugye magában a beruházásra, amire jelentkezik a vállalkozás, oda 1+1/2 év, tehát 18 hónap alatt kell megvalósítani ezt a beruházást, ezt szerintem mindenképpen fontos meg itt az asztalra tenni. Másfél éve van arra a vállalkozónak, hogy amit ő kitalált, ami igazából az ő üzletmenetéhez hozzáad, azt meg is valósítsa ebből a forrásból.
Összességében egyébként, hogy a Demel Sándor programtámban, ezt nem említettük, 100 milliárd forintot mozgat meg. Az már szóba került, alapvetően Budapest és a Budapest agglomerációnál van érezhető élénkülés. Hogy látjátok, ha lehet így prognózist adni, milyen megyék jöhetnek be képbe, tehát inkább a fejlettebb régióknál lehet esetleg nagyobb, vagy populárisabb ez a program? Gondoltunk itt a Nyugat-Magyarország régiókra, vagy máshol is?
Nagyon érzékeny témát feszegetsz.
De szerintem ezzel semmi gond nincs. Szerintem arra mindenki mérgetett, hogy első körben Budapest és a környéke, második körben Nyugat-Magyarország, nem?
Nem.
Nem?
Budapest is környéke, és nem Nyugat-Magyarország, ez a furcsa dolog. Ott én azt látjuk, hogy bár nagyon fejlett a gondolkodás az adott vállalkozásoknak, és ismerik is a tőke szó jelentését, ők kevésbé akarnak ebben a programban indulni. Nem, nehéz megmagyarázni, hogy miért. De vannak olyan régiók, ahol pedig abszolút egy ilyen siker, éppen ma megyek Veszprémbe, Veszprémben nagyon sok érdeklődő, aki szeretné ezt a programot felvenni. Mi is keressük ennek az okát, ezt kell, hogy mondjam. Sok esetben ez összeadódik, de ez tényleg egy nagyon érdekes gondolat, hogy a fejlett...
De lehet, hogy most elmész Veszprémbe, és Nyugat-Magyarország beugrik, mint potenciális partner, legyen így, nem?
Bízom benne, hogy így lesz, de vannak olyan régiók és a fejlettebb régiók, ahol meglehetősen kevés vállalkozó érzi azt, hogy neki szüksége lenne a tőkejuttatásra, de ezen dolgozunk, és szerintem ez egy pár napon belül változni fog. Főleg, hogyha látszódik azt, hogy ezek a változások bejönnek, akkor bízom benne, itt is adunk egy megfelelő választ arra, hogy miért esetleg hogyan lehet bővíteni ezt a programot, és igazából hogyan tud ez a program segíteni abba, hogy ezt beépítsék a saját gondolataikba és a működésükbe. Tehát ez az irány szerintem tényleg azzal, amit mondtál, Budapest és agglomeráció, szerintem egy kicsit ki is van éhezve, ahogy mondtam, ez a vállalkozói réteg, mellette több támogatási forma esetében, ugye a Budapest az sok esetben nem volt lehetséges, hogy tudjon indulni, a budapesti KKV, a budapesti vállalkozó, tehát nem tudott indulni az adott programon, emiatt is, és ugye, ahogy mondtam, a tőke intézményrendszer, a tőke gondolkodás ott már sokkal inkább beépült a vállalkozói tudatba, könnyebben látják azt, hogy számukra ez egy hasznos lehetőség.
És valószínűleg ez a hasznos link és hasznos funkció volt az utolsó hasznos mondata a beszélgetésnek, mert leállt a műsoridőnk.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és bízom benne, hogy minden kérdésre tudtunk válaszolni. Tényleg arra biztatom a vállalkozókat, hogy keressék a kamarát, keressék a kollégáimat, és jelentkezzenek, és nézzék meg, hogy tudnak-e indulni ezen a programon, mert hasonló még nem volt KKV-k számára, és bízom benne, hogy egy olyan novumot, egy olyan új dolgot tudtunk létrehozni, ami igazából a vállalkozó igények maximális kiszolgálására jött létre.
És akkor még egyszer elmondom, ki volt a napvendége, dr. Bánfi Zoltán, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Tőke Alap Kezelő ZRT vezérigazgatója, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, a viszontlátásra, viszonthallásra.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.